Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Húsz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az öngondoskodás és a fenntartható életmód erősítése érdekében idén tavasszal is elindítja zöldellőkertek programját a Katolikus Karitász. A több mint 10 éve működő kezdeményezés célja, hogy komplex támogatással segítse a nehéz anyagi körülmények között élő családokat és időseket saját életkörülményeik javításában. 29 millió forint értékben 4354 család kap fetőmagcsomagot. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia által meghirdetett országos templomi gyűjtésből, valamint a Katolikus Karitász adománygyűjtő csatornáin keresztül több mint 133 millió forint támogatást gyűlt össze a kárpátaljai és a háború sújtotta területeken élők javára, ismertette a segélyszervezet országos igazgatója. Már 700 segélyszállítmányt juttattak el 4 év alatt, emellett az orvosmissziós csapat is rendszeresen látogatja a kárpátaljai lakosokat, gyermekeket, hogy szűréseket végezzen, segítséget adjon, ismertette Zagyva Rihárd. Magyarország fokozatosan leállítja az Ukrajnába irányuló gázszállításokat, válaszul arra, hogy Ukrajna 30 napja blokkolja a barátság kőolajvezeték működését, jelentette be Orbán Viktor. A kormányfő szerint az így nálunk maradó gázmennyiséget hazai tározókban helyezik el, és a lépés célja hazánk energiabiztonságának védelme. A miniszterelnök a kormányülésen további intézkedéseket is bejelentett az olajblokád letörés érdekében, miközben mindenkit biztosított arról, hogy a védett benzinárat és a rezsicsökkentett gázárat fenntartják. A kormányfő már előzőleg közölte, hogy szerinte Ukrajna szándékosan üzemanyag hiányt idézne elő Magyarországon a választások előtt, hogy megbuktassa a kormányt, és Kijevnek kedves vezetőt ültessenek a helyére. Szintén hangsúlyozta, hogy az ország tartalékait feltöltötték, az olajblokádot megtörik, és nem támogatják Ukrajnát Brüsszelben addig, amíg Volodymyr Zelenszky elnök nem tér észhez, ahogy fogalmazott. Európában hamarosan egy minden eddiginél durvább energiaellátási válsághelyzet jön létre, ha a földgáztározók töltöttsége 9%-ra csökkent, szemben a magyarországi 24%-kal, tudatta a külgazdasági és külügyminiszter. A kormány a tározók feltöltésére fog koncentrálni, és így fokozatosan megszünteti a földgázszállítást Ukrajna irányába, ismételte meg Szijjártó Péter is. Donald Trump támogatásáról biztosított Orbán Viktort a közelgő választáson a True Social közösségi média platformján közzétett bejegyzésében. Az amerikai elnök egyebek mellett arról írt, a magyar miniszterelnök keményen dolgozik Magyarország védelméért, a gazdaság növekedéséért, a munkahelyteremtésért, a kereskedelem előmozdításáért, az illegális bevándorlás megállításáért és a törvényes rend biztosításáért. Trump várja, hogy továbbra is szorosan együttműködhessenek, hogy mindkét ország tovább haladhasson ezen az úton. Jelentősen bővül a támogatott terápiák köre, közölte a belügyminisztérium. A kormány döntése alapján 83 új gyógyszer és terápiás lehetőség kerülhet be a támogatott kezelések közé, összesen mintegy 38 milliárd forint értékben. A befogadás előtt álló gyógyszerek jelentős része a daganatos megbetegedések kezelésében alkalmazandók, de kiemelt szerepet kapnak a modern génterápiás és neurológiai betegségek kezelésére szolgáló gyógyszerek is. 135 milliárd forint visszanemtérítendő uniós támogatásból 21 nagy kapacitású Stadler Kiss motorvonat állt forgalomba, ezzel a MÁV flottájában számuk 40-re nőtt, a 2017-25 közötti járműfejlesztési program egyik kiemelt elemeként. A vasúti közlekedés jövőjét a motorvonatok jelentik, mondta el a projektzáron Hegyi Zsolt, a MÁV személyszállítási ZRT vezérigazgatója. Több mint 800 ezer olyan gázszámlát küldött már ki az MVM, amely tartalmazza a januári rezsistopban biztosított mennyiségi kedvezményt, tájékoztatta az energiaszolgáltató az MT-t. A kedvezmény nem minden esetben egy számlán jelenik meg. Az üldözött keresztényeket támogató Hungary Health program küldetését, történetét és eredményeit ismertető dokumentumfilmet mutattak be Budapesten az Urániában. Ez a program nem csupán egy kormányprogram, hanem nemzeti hivatás, egész Magyarország segítőkeze, fogalmazott Azbej Trisztán államtitkár. Maklári Ákos görög katolikus atya arról beszélt, a Krisztus követők a kezdetektől fogva művelték a gyakorlati segítségnyújtást. A Hungary Health program 2017 óta több millió ember számára segített, hogy a kivándorlás helyett a szülőföldjükön maradhassanak. Az Európai Bizottság új integrált stratégiát mutatott be az egyre gyakoribb és pusztítóbb erdőtüzek kockázatának kezelésére. Ez a megelőzése, a felkészültségre, a reagálása és a helyreállítása egyaránt kiterjed. Tavaly a kontinens történetének legsúlyosabb erdőtűz szezonját élte át, több mint 1 millió hektárnyi terület égett le. A jelenség hátterében elsősorban az éghajlatváltozás erősödése áll. Végül az időjárásról: erősen felhős, borult lesz az ég, nyugaton tartós csapadék hullik, arrafelé több centi hó is eshet, a Dunától keletre záporok, hózáporok, esetleg zivatarok fordulhatnak elő, sokfelé erős lesz a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 5-7, napközben 14-16 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Az est hangjai.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén. A híreket Debnár Ádám szerkeszti, a zenéket Kovács Krisztina válogatja, a technikus kolléga pedig Somogyi Márton. A mikrofonnál a műsorvezető Sinkovics Andrea. 14. Leó pápa mondja: semmilyen véges dolog nem tudja kioltani belső szomjúságunkat, mert Istenért teremtettünk, és nem találunk megnyugvást, míg meg nem nyugszunk ő benne. Kedves hallgatóink, rövidesen kezdődik a Beszélőkönyvek című irodalmi sorozatunk. Jules Verne a Dunai hajós című regényének 5. részét Koncz Gábor előadásában hallják. 20 óra 30 perckor Kapcsolj rá címmel keresztény könnyű zenei műsorunk szól. A 21 órakor elhangzó hírek után a Sziluettben Bodnár Ágnes festőművész alkotásairól, inspirációiról és karrierjéről mesél. 21 óra 35 perckor a Remény hírnökei című műsorunkat hallgathatják meg. Valamire való vagy címmel tartott előadást a nagybőjti lelkinapon az Egri Gárdonyi Géza Ciszterci gimnáziumban Süveges Gergő újságíró, tanár, kócs, kommunikációs tréner, tanácsadó. A 11. évfolyamos diákoknak támpontokat adott arra, hogy ismerjék fel az Istentől kapott ajándékaikat, amiket a közösségeik javára tudnak használni, kamatoztatni. 21 órától rádiónk tokai frekvenciáján a TK-val jelentkezünk. Vendégünk Mikita Gábor, a Miskolci Színház történeti és színész múzeum muzeológusa, akivel a színházi világnap kapcsán beszélgetünk a színházi jelképekről és kulisszatitkokról. Rádiónk kisújszállási frekvenciáján ekkora leltár szól. Vendégünk dr. Szilágyi Attila, az Egri Markot Ferenc Kórház kardiológiai osztályának osztályvezető főorvosa. A 22 órakor elhangzó hírek után meghallgathatják a napversét, majd a szószólóban folytatjuk előző műsorunkban megkezdett beszélgetésünket Böszörményi Gergellyel. Ezúttal a lemezkiadói tevékenység kerül a középpontba. 22 óra 50 perckor a Lélekszavában a Filippi levél 2. fejezetének a 6. és a 8. versek közötti részről elmélkedik Kormos Csaba poroszlói plébános atya. Testvéreim, Krisztus Jézus, mint Isten, az Istennel való egyenlőséget nem tartotta olyan dolognak, amelyhez feltétlenül ragaszkodnia kell, hanem szolgai alakot öltött, kiüresítette önmagát, és hasonló lett az emberekhez. Megalázta önmagát, és engedelmes lett a halálig, mégpedig a kereszt halálig. 23 órakor híreket és időjárás jelentést mondunk, ezután a Vatikáni Rádió magyar nyelvi műsorát sugározzuk, majd a Hitvallóban Szűz Máriáról elmélkedik Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb 23 óra 45 perckor jelentkezünk. Addig is további tartalmas rádiózást kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Jules Verne a Dunai hajós című regényének 5. részét Koncz Gábor előadásában hallják. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti.
Negyedik fejezet. Serge Lotkó. Amíg Dön Striga tudomást szerzett az eljegyzésről, majd megfulladt dühében. Eszeveszette rohan Nagysa házához, és szájából csak úgy dűlt a szitok és a fenyegetőzés. De amikor egy kemény kéz kilódított az ajtón, megtudta, hogy már van ura, s védelmezője a háznak. Hát legyőzték volna. Hát emberére akadt talán, ő Striga, aki annyira büszke volt Herkulesi erejére. Képtelen volt beletörődni a megaláztatásba, és bosszút forralt. Egyik este néhány hasonszűrű kalandorral együtt megvárta tehát Latkót, amint felfelé jött a Dunaparton. Itt már nem közönséges verekedésről volt szó, mert a támadók gyilkos szándékkal késsel támadtak a révkalauzra. De ez a támadás épp úgy kudarcba fúlt, mint az előbbi. Latkónál evező volt, és az úgy járt a kezében, mintha buzogány lett volna. Megfutamított a támadóit, s a szorongatott Striga is szégyenteljes futásba keresett menedéket. Ez a lecke úgy látszik elég volt Strigának, mert a gyanús fickó több ilyen támadással nem próbálkozott. 1875 elején Latkó feleségül vette Nagysa Gregorovicsot, és a révkalauz kényelmes háza a boldog szerelem fészke lett. A mézes hetekből hónapok lettek, és Latkó és Nagysa szerelme egy év múlva is teljes frissességében élt, amikor 1876 elején Bulgáriában megmozdult a föld. Akármilyen mélységes szerelemmel szerette is Latkó ifjú feleségét, nem feledkezett meg arról, hogy mivel tartozik hazájának. Habozás nélkül beállt tehát azok közé, akik rögtön összefogtak, és azon tanakodtak, hogy mi módon változtathatnának hazájuk szomorú sorsán. Mindenek előtt fegyvert kellett szerezni. Sok fiatal bolgár hagyta el ezért hazáját, kelt át a Dunán, és szélet szét Romániában egészen Oroszországig. Ezek között volt Serge Lotkó is. Nagy szívfájdalommal, de a kötelesség hívószavának engedelmeskedve indult útnak. Megvált imádott feleségétől, kinek most már szembe kellett néznie mindazokkal a veszélyekkel, amelyek forradalom idején egy partizán vezér hitvesére leselkednek. Latkó nyugtalansága annál is nagyobb volt, mert eszébe jutott Striga. Ez a haramia nem használja majd ki győztes vetétársának távol létét, hogy lesújtson legdrágább kincsére. Ez bizony lehetségesnek látszott. De Serge Lotkó túltette magát egy jogos aggodalmon. Különben is úgy látszott, hogy Striga már több hónapja nincs a vidéken, és nem is akar oda visszatérni. Széltében hosszában azt beszélték, hogy Striga most északabbra vonult, és ott garázdálkodik, de ezek csak egymásnak ellenmondó kósza hírek voltak. A közhiedelem válogatás nélkül minden gaztettet Striga rovására írt, de pontosat senki sem tudott. Annyi azonban bizonyosnak látszott, hogy Striga eltávozott, és Latkónak ez volt a fontos. A jövő igazolta a bátor hazafit, mert távollétében Nagysa biztonságát semmi sem fenyegette. De alig, hogy hazaérkezett, már megint indulnia is kellett, és ezúttal hosszabb utazásra. Az eddig alkalmazott módszerekkel ugyanis nem sikerült elegendő mennyiségű fegyvert szerezniük. Az Oroszországból küldött fegyverszállítmányokat szárazföldi úton továbbították Magyarországon és Románián, vagyis olyan területeken át, ahol akkoriban még nagyon kevés vasútvonal volt. A bolgár hazafiak úgy gondolták tehát, hogy könnyebben célt érhetnek, ha egyikük felmegy Budapestre, s ide irányítatja a vasúton jövő fegyverszállítmányokat, majd a fegyvereket uszájukra rakatja, hogy a Dunán gyorsan rendeltetési helyükre jussanak. E kényes feladat elvégzésére Latkót szemelték ki, és ő még aznap este útnak indult. Egy honfitársa átevezett vele a Dunán, Azzal, hogy a csónakot visszahozza majd a bolgárpartra, Latkó pedig Románián át tovább indul, hogy a lehető leggyorsabban eljusson Magyarország fővárosába. Átkelés közben azonban olyasmi történt, ami nem kevés töprengést okozott az összeesküvők küldöttjének. Latkó és honfitársa nem egészen 50 méternyire voltak a parttól, amikor puskalövés dördült. A golyót minden bizonnyal nekik szánták, mert a fülük mellett süvített el. Latkó előtt még kevésbé volt kétséges a gyilkos szándék, mert az esti szürkületben Strigát vélte felismerni a lövöldözőben. Hát megint Ruszcsukban lenne a gyalázatos? Latkó szívébe szörnyű nyugtalanság költözött, de szilárdságát ez sem rendítette meg. Eleve kész volt életét feláldozni hazájáért, s ha kell, életénél is ezerszerte drágább kincsét, a boldogságát is kész volt odaadni. Amikor a puskalövés eldördült, Latkó levetette magát a csónak fenekére, mintha összerogyna. De ezt csak cselből tette, hogy újabb támadás ne érje. A lövészajának visszhangja még el sem ült, már is megragadta az evezőt, és még nagyobb erővel igyekezett a román parton fekvő Gyurgyevó város felé, amelynek fényei már feltűntek az egyre sűrűbb sötétségben. Amikor Latkó megérkezett rendeltetési helyére, serényen hozzálátott a feladat végrehajtásához. Érintkezésbe lépett a cári kormány megbízottaival, kik közül egyesek az orosz határon voltak, mások pedig titokban Budapesten és Bécsben tartózkodtak. A fegyvereket és lőszereket több uszályra rakatta, és ezek meg is indultak lefelé a Dunán. Közben gyakran kapott híreket nagysától, az általa megadott álnévre címzett, és az éjszaka leple alatt Romániába átcsempészett levelekben. Eleinte jó, de aztán egyre nyugtalanítóbb hírek érkeztek. Nem mintha Nagysa leveleiben említés történt volna Strigáról. Ellenkezőleg úgy látszott, hogy felesége nem is hallott arról, hogy a bandita visszaérkezett volna Bulgáriába úgyannyira, hogy Latkó aggodalma kezdett elcsitulni. Az azonban bizonyossá vált, hogy Latkót a török hatóságoknál feljelentették, mert otthonában a rendőrség házkutatást tartott, bár eredménytelenül. Most már nem volt szabad visszasietnie Bulgáriába, mert a hazatérés felért volna az öngyilkossággal. Szerepéről tudomást szereztek már, éjjel-nappal leselkedtek rá, és ha hazatérne, nyomban letartóztatnák. Minthogy pedig a letartóztatás a törököknél egyet jelentett a kivégzéssel, Latkónak nem volt tanácsos mutatkoznia mindaddig, míg nyíltan ki nem robban a felkelés, különben a legsúlyosabb bajnak teszi ki magát és feleségét, akinek eddig még semmi bántódása nem esett. A hazatérés pillanata hamarosan elérkezett. Bulgária népe májusban fellázadt, a Révkalausz szerint, aki nem sok jót várt ettől a nagy sietségtől, kicsit elhamarkodottam. De akármint is vélekedett erről, most már sietnie kellett haza országa népe megsegítésére. A vonat egészen Zomborig vitte, az utolsó dunaparti magyar városig, ahová még elért a vasútvonal. Itt deregjébe ül, és a vízsodra viszi majd lefelé. Zomborban olyan hírek vártak rá, amelyek utazásának megszakítására kényszerítették. Aggályai beigazolódtak, a bolgár forradalmat csírájában elfojtották. A törökök most jelentős csapatösszevonásokat hajtottak végre abban a nagy háromszögben, amelynek csúcspontjait Ruszcsuk, Vidin és Szófia alkotják, és az elnyomók vasökle még súlyosabban nehezedett a szerencsétlen vidékre. Latkónak vissza kellett hát fordulnia, hogy abban a kisvároskában várja be a kedvező fejleményeket, ahol ide érkezte óta lakott. Nagysától megint hamarosan szálingózni kezdtek a levelek. Ezek meggyőzték arról, hogy másképp nem is cselekedhetett volna. Házát állandóan szemmel tartották, úgy, hogy Nagysa lényegében fogolynak érezte magát, ő rá még jobban leselkedtek, mint az előtt, s így közös érdekük volt, hogy tartózkodjék minden meggondolatlan lépéstől. Latkó lélekölő tétlenségre volt tehát kárhoztatva, annál is inkább, mert a felkelés bukása és a Dunapartján történő török csapat összevonások kezdete óta a fegyverszállítások is szüneteltek. A már is nehezen elviselhető várakozás azonban egyszerűen kibírhatatlanná vált, amikor június vége felé Nagysa levelei elmaradtak. Nem tudta, mire magyarázni a dolgot, és ahogy az idő múlott, egyre kínzóbb aggodalom mardosta. Minden oka megvolt arra, hogy akár a legrosszabbra is elkészüljön. Július 1-én Szerbia hivatalosan hadat üzent a szultánnak, és azóta a dunamenti területeken állandóan folyt a csapatok felvonulása, ami a legszörnyűbb túlkapásokkal járt együtt. Talán Nagysa is a zavargások áldozatául esett, vagy talán a török hatóságok Tuszként vagy férje állítólagos bűntársaként tömlözbe vetették. Amikor Nagysa már egy hónapja nem adott hírt magáról, Latkó nem bírta tovább, hanem elhatározta, hogy minden veszéllyel dacolva hazatér Bulgáriába, és megtudja, mi történt. De Nagysa érdeke is azt kívánta, hogy a legnagyobb körültekintéssel járjon el. Nem származott volna semmi jó abból, ha elővigyázatlansága miatt az első török őrszem kezére kerül. Hazatérésének csak akkor van értelme, ha be tud jutni Ruszcsukba, és a városban a hatóságok éberségét kiátszva szabadon járhat kellhet. Azután majd a körülményektől függően eldönti, hogy mit évő legyen. A legrosszabb esetben is, vagyis ha sürgősen ismét át kell szökni a határon, legalább szívéhez ölelheti szeretett feleségét. Serge Latkó napokon át kereste ennek a nehéz problémának a megoldását. Végre úgy érezte, megtalálta azt, és anélkül, hogy bárkinek is szólt volna, haladéktalanul hozzálátott terve végrehajtásához. De vajon meg tudja-e valósítani? Ennek csak a jövő a megmondhatója. Ám minden esetre vállalnia kellett a kockázatot, így történt, hogy 1876. július 28-ának reggelén a szomszédok, akik közül senki sem ismerte a révkalauz igazi nevét, kívülről elreteszelve találták a házat, mely hónapokon át Serge Latkó magányos szállása volt. Hogy mi volt Latkó terve, milyen veszélynek ment elébe végrehajtása közben, s hogy a bulgáriai, különösen pedig a ruszcsuki események miként kapcsolódtak a szigmaringeni horgászversenyhez, mindezt megtudjuk, ha tovább hallgatjuk ezt az igaz történetet. Ötödik fejezet. Dragos Károly. Jéger tehát zsebrevágta a kapott nyugtát, és azonnal berendezkedett a ladikon. Miután megkérdezte, hogy melyik lesz az ő fekhelye, táskájával együtt eltűnt a kis fülkében. 10 perc múlva ismét megjelent, de rá se lehetett ismerni. Szabályszerű horgászöltözékében, durva újas, nehéz csizma és vidrabőr sapka volt rajta, szakasztott hasonmása volt Borús Demeternek. Jéger kissé meglepődött, amikor a fülkéből kilépve látta, hogy utitársa közben elhagyta a bárkát. De nem szegte meg a vállalt kötelezettségét, nem kérdezett semmit, amikor Borús Demeter fél óra múlva ismét megjelent. Hősünk azonban magától is elmondta, hogy leveleket adott fel az újságoknak, közölte velük, hogy harmadnap estére Neustadtban lesz, s rákövetkező napon pedig Regensburgban. Most, hogy a vállalkozásban Jéger is érdekelve volt, többé nem engedhették meg maguknak, hogy olyan kihalt rakparton kössenek ki, mint ahogyan Ulmban történt. Borús Demeter még azt is sajnálkozással közölte utitársával, hogy Neustadt előtt sehol sem köthet ki, még Neuburgban sem, és Ingolstadtban sem. Pedig mindkettő elég jelentős város. Ezeket az állomásokat már sajnos nem tudta beiktatni útitervébe. Jéger szemlátomást el volt ragadtatva számára hasznos hírveréstől, és szemmel láthatóan nem bosszankodott amiatt, hogy Neuburgban és Ingolstadtban nem állhatnak meg. Ellenkezőleg helyeselte Borús Demeter elhatározását, s ismét hangoztatta, hogy megállapodásuknak megfelelően semmi módon nem kívánja csökkenteni cselekvési szabadságát. A két utas ezután a csónak egyik patkáján egymással szemben letelepedett, és elköltötte vacsoráját. Ezt Jéger megtetészte egy pompás, mainzi sonkával, amelyet feneketlen táskájából húzott elő. Borús Demeternek nagyon ízlett a sonka, és kezdett arra a belátásra jutni, hogy vendégének vannak jó tulajdonsága is. Az éjszaka nyugodtan telt el. Borús Demeter napfelkelte előtt, eloldotta a csónak kötelét, vigyázva, nehogy szeretetre méltó utasának mély álmát megzavarja. A Duna még csak szerény kis folyó Ulmnál, ahol véget ér a kis württembergi királyság területe, és kezdődik Bajorország. A nagyobb mellékfolyók, amelyek később annyira megduzzasztják, csak lejjebb ömlenek belé, és itt még semmi sem sejteti, hogy a Duna alább már Európa egyik legnagyobb folyama lesz. Az idő szépnek ígérkezett, s esőtől nem kellett tartani. Mihelyt beérkeztek a Duna közepére, Borús Demeter elővette a farevezőt, és azzal lendítette előre csónakját. Akkor is javában lapátolt vel, amikor Jéger néhány órával később felébredt. Így ment ez tovább egészen estig, kivéve a rövid ebédszünetet, amely alatt a csónak magától csorgott lefelé. Az új utas különben semmi megjegyzés nem tett, és ha meg is lepte ez a nagy sietség, meglepetésének nem adott hangot. Napközben az utitársak nem sok szót váltottak egymásról. Borús Demeter szaporá nevezett, míg Jéger olyan feszült figyelemmel nézte a Dunán sikló hajókat, vagy talán azokon túl a partvidéket is, hogy ez bizonyára feltűnt volna társának is, ha nem köti le annyira az evezés. A part mindkét oldalon meglehetősen alacsony volt, és a Duna szemlátomást egyre szélesebb mederben folyt. A bal part félig meddig víz alatt volt, úgyhogy szegélyét itt már nem lehetett pontosan látni, míg a jobb parton vasúti töltés futott, s rajta vonatok közlekedtek. A pöfékelő mozdonyok füstje a levegőben összekeveredett a gőzhajók füstjével, amelyeknek kerekei nagy zajjal lapátolták a habokat. Délután elhaladtak Offingen előtt, ahol a vasútvonal déli irányba fordul és végleg elkanyarodik a part mellől. Mire este felé Dillingenhez értek, már a jobb parton is csak végtelenbe nyúló mocsaras vidéket láttak. Másnap ugyanilyen erős iramban haladtak lefelé, és éjszakára vidéknek egy lakatlan pontján, Neuburg fölött néhány kilométerrel kötöttek ki. Augusztus 15-ének hajnalán a csónak már megint messze a Duna közepén siklott lefelé, mire a nap felkelt. Mint Borús Demeter már korábban jelezte, estére kellett Neustadtba érkezniük. Kínos lett volna szégyen szemre üres kézzel partra szállniuk a városban, minthogy a légköri viszonyok kedvezőek voltak, és aznap korán sem kellett olyan nagy útszakaszt megtenniük, Borús Demeter elhatározta, hogy horgászni fog. Már a kora reggeli órákban gondosan előkészítette horgásszerszámait, és társa, aki a ladik farában ült, szemlátomást érdeklődve figyelte bíbelődését, úgy, mint egy igazi műkedvelő horgászhoz illik. Borús Demeter munka közben készségesen elbeszélgetett vele. Amint látja, Jéger úr, ma horgászni akarok, de jól fel kell hozzá készülni, mert a halak bizony nagyon óvatos állatok, és sokat kell bíbelődni, míg horogra akadnak. Vannak rendkívül csalafinta halak. Ilyen például a cigányhal, és ezeknek az eszén túl kell járni, hogy az ember kifoghassa őket. A cigányhalnak egyébként olyan kemény szája van, hogy könnyen eltörheti a horgot. Nem valami ízes hal ez a cigányhal, jegyezte meg Jéger. Nem nagyon, mert kedveli az iszapos vizeket, és ettől gyakran rossz ízű a húsa. Hát a csuka? Az más, az kitűnő ízű, bólintott Borús Demeter, de csak az 5-6 fontos és még nagyobb csukák húsa jó. Az ennél kisebb csupa szálka. A csuka azonban nem mondható különösebben okos ravaszhalnak, igazán, szólt Jéger. Így hát az édesvízi cápa, mint elnevezték, éppen olyan buta állat, mint a tengeri cápa, semmivel sem okosabb a sügérnél vagy az angolnánál. Csukát fogni kifizetődő dolog, de nem nagy dicsőség. Valaki, aki nagyon jól ismeri ezt a mesterséget, azt írta egyszer, hogy a csukát nem fogják, a csuka megfogatja magát. Jéger nagy elismeréssel hallgatta Borús Demeter meggyőző fejtegetéseit, és figyelte aprólékos gonddal végrehajtott előkészületeit. Mindenek előtt kezébe vette horgászbottyát, amely rugalmas volt és könnyű, s ha az ember a végénél, amennyire csak lehetett, lehajtotta, ugyanolyan egyenesre ugrott ki, mint amilyen volt. A horgászbot két részből állt, alsó része ott, ahol fogták, 4 centiméter vastag volt, és fokozatosan elvékonyodott, úgyhogy ott, ahol a másik finom hajlékony fából készült vékonyabbik része kezdődött, már csak 1 centiméter vastag volt. A magyarófa vessző, amelyből a horgászbot készült, csak nem 4 méter hosszú volt, úgyhogy a horgász a vízpartról elérte a mélyvízi halakat, a keszeget, meg a piros szemű kelét is. Borús Demeter megmutatta Jégernek, hogy a florenci lószörből készült zsinórra előke segítségével milyen horgokat erősített. Látja, Jéger úr, magyarázta neki, ezek igen finom 11-es horgok. Ami a csalétket illeti, a kele legjobban a főtt búza szemet szereti, de ezt csak az egyik oldalon szabad átszúrni, és jól meg kell puhítani. Na, meg is van, hozzá is láthatok, most már csak szerencse kell. Mialatt Jéger a ladikpárkányának támaszkodva figyelte, hogy mi történik, Borús Demeter merítőhálóját maga elé véve leült a patkára, és a horgászbotot nagy hozzáértéssel, könnyed mozdulattal meglóbálta, és a horgokat bevetette. A horgok elmerültek a sárgás vízben, de az ólom súly függőlegesen tartotta őket, ami minden szakértő szerint a legmegfelelőbb helyzet. A tetején ott himbálózott az úszó, amely hattyútolból készült, ez nem szívja be a vizet, és így kitűnően megfelel a célnak. Mondanunk sem kell, hogy e pillanattól kezdve a ladik két utasa úgy szólván lélegzetét is visszatartotta, olyan csendben maradt. A halak a legkisebb zajtól is elijednek, s különben is a komoly horgász nem engedi figyelmét üres fecsegéssel elterelni. Az úszó minden moccanását szemmel kell tartania, nehogy elszalassza azt a pillanatot, amikor a horgot be kell vágnia.
Jules Verne a Dunai hajós című regényének 5. részét Koncz Gábor olvasta fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. Műsorunkat csütörtökön 00:05-től megismételjük.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Kapcsolj rá! Zenélszállítás fiataloknak a Szent István Rádióban. Kedves fiatalok, szerdánként jelentkező Kapcsolj rá című műsorunkban keresztény könnyű zene szól. Tartsatok velünk!
Eljött hozzám, mikor még bűnben éltem, felnyitotta a szemem. Szolgává lett magát,
csodálatos Isten,
dicsőséges párány, fogadd el szívem, imádatát.
Tenger tombozók sűvét.
sűvét a szél. Temez fel a vihar fölé, uralkodsz hullámok habjain, a szívem nem fél benned remény.
Tiszta színed keresem. Csendben állok, te rád várok szüntelenül. Vágylak, Uram, megismerni még jobban. Uram, a vágyam, hogy hangot hallhassam, ismerni még jobban. Lelkem úgy várja, hogy arcod láthassam, ismerni még jobban. Gyorsan lépek, hátra nem nézek. Jutalom az ígéret. Futok egyre, s az akadályt mind félreteszem, hisz célom csak egy, megismerni téged. Uram, a vágyam, hogy hangot hallhassam, ismerni még jobban. Lelkem úgy várja, hogy arcod láthassam, ismerni a színed keresem. Csendben állok, te
rád várok szüntelenül, vágylak, Uram, megismerni még jobban. Uram, a vágyam, hogy hangot hallhassam, ismerni még jobban. Lelkem úgy várja, hogy arcod láthassam, ismerni még jobban. Gyorsan lépek, hátra nem nézek, jutalom az ígéret. Futok egyre, s az akadályt mind félreteszem, hisz célom csak egy, megismerni hallhassam, ismerni még jobban. Lelkem úgy várja, hogy arcod láthassam, ismerni még jobban. Ismerni még
Ezzel műsorunk végéhez értünk. Az elmúlt közel 25 percben keresztény könnyű zene szólt. Búcsúzik tőletek a szerkesztő, Birincsik Márton. Sziasztok, dicsértessék a Jézus Krisztus!